Ma a Szent Szellemmel kapcsolatban, az ő személyével, az ő kedvességével, az ő jellemével, az ő közelségével, az ő barátságával kapcsolatban. Szeretnék róla úgy beszélni ma, hogy értsd és lásd, és tudd, hogy van egy mélyebb szint, van egy magasabb szint, van egy teljesebb közösség vele, mint amit idáig megtapasztaltunk, amit idáig megtapasztaltál. Ennek egyik szerves része az, hogy tiszteljük őt. És ahogy a mai alkalommal is, és nagyon sok alkalommal kézzelfogható ez a tisztelet, ez a megbecsülés az ő személye iránt, a dicsőítésben, a figyelmetekben, a szerepvállalásodokban, itt vagytok a gyülekezetben, úgy időnként egy-egy embernél kézzelfogható a tiszteletlenség is. És ezek jelen vannak, jelen voltak, és ezután is így lesznek, és ezt tudnunk kell kezelni. Az ő személye felé irányuló szeretetünk, az, hogy is fogalmazzam, talán úgy tudnám mondani, hogy nagyon sokszor vágyunk arra, hogy érzékeljük őt, hogy érezzük az ő jelenlétét, érezzük az ő erejét, hogy lássuk az ő csodáit, hogy érezzük az ő valóságos, kézzelfogható közelségét, hogy átölel minket, hogy bátorít minket, hogy tanácsol minket, hogy segít minket, hogy szeret minket, szeretnénk érezni. Ugye? Ugye? Hogy nem? Szeretnénk. Ugye? Ugye milyen önzőek vagyunk? Mert lehetne úgy is gondolkozni, hogy ő vajon érzi-e, hogy mi jelen vagyunk. Ő vajon érzi-e egy dicsőítésben, hogy mi jelen vagyunk. Ő vajon érzi-e azt, hogy odaadtuk neki a szívünket. Vagy egy vallásként, egy tradícióként, egy hagyományként veszünk részt a dicsőítésben, a tanításban, a gyülekezetben járásban, és egyébként a hétköznapi életünkben is. Annyira vágyakozunk utána, de az az igazság, hogy ő is vágyakozik utánunk. Mi időnként megtapasztaljuk, belekerülünk ebbe a sodrásába, ebbe a folyóba, de ő vajon belekerül a mi folyónkba, a mi tőlünk kapott jó, neki jó érzése van? Jó érzése van-e? Így kérdezem. Velünk kapcsolatban. Mert mi annyira vágyakozunk utána, de az ő vágyakozása a mi irányunkban, az folyamatos, az állandó, és nem lankad. És az ő figyelme a mi irányunkban, az ő összpontosítása, az ő türelme a mi irányunkban, az folyamatos. A miénk az ő irányában nem ilyen szilárd, és elkötelezett, és odaszánt. Jó, hogyha erre felébredünk, hogy ő mindig jelen van az életünkben, mindig akar minket előrébb vinni, és mindig van teljesebb, és mindig van több, és ne érjük be kevesebbel, mint amit Isten adni akar. És Isten akar adni többet az ő jelenlétéből. És ez sokszor ott indul, úgy indul, hogy mi adunk többet. Sokszor elmondtam már nektek, hogy van egy dal, amit ki nem állhatok. Nem is énekeljük. Már évek óta nem énekeljük. Ez a dal az úgy énekeltük régen, hogy több erőt, több szeretetet, többet tőled minden nap. Ugye? Ezt a dalt, ha tehetném, és lenne ehhez ikletettségem, átírnám, hogy hadd adjak többet magamból, hadd adjam a saját erőmet, a saját szívemet, a saját akaratomat, a saját odaszánásomat, hadd adjak még többet magamból neked, mert szeretni és tisztelni akarlak téged, mert ő már odaadott mindent. Minden erő, amire szükséged van, az a Szent Szellemben van meg. Az Jézus Krisztus nevében van meg, és ez mind-mind benned van már. Mi az, amire szüksége lehet egy keresztény embernek, ha nem az, hogy felébred arra, hogy nálunk, a mi oldalunkon pattog a labda, hogy nekünk kell többet figyelni rá, nekünk kell jobban összpontosítani rá. Ő a figyelmében nem lankadt el a mi irányunkba. Ő a szeretetével, a kívánságával, az akaratával, a vágyával nem húzott be egy kéziféket, ő akar, ő szomjazik, vágyakozik utánunk. Mi mennyire vágyakozunk utána? És persze, ne értsetek félre a szavaimat, semmi baj nincs azzal, hogyha szeretnénk az ő kézzelfogható, valóságos jelenlétét többször, mélyebben, újra és újra megtapasztalni. Szükségünk is van erre. És nincs is semmi vágy az ezután való éhségre. Sőt, azzal van a baj, ha nem éhezzük azt, hogy valóságosan akár a fizikai testünkben, az érzelmeinkben, a lelkünkben manifesztálódjon, kézzelfoghatóvá váljon ő. Tehát ez nem baj, hogyha ez így van, sőt, ez egy jó dolog. De ennek az elérése nem fakadhat egy önző kívánságból. Ennek az elérése nem fakadhat abból, hogy nekem, adjál még. Még több kell, még többet akarok belőled. Az jó, ha még többet akarsz belőle, de ő szeretne a te barátod lenni. És a barátság valakivel az egy olyan dolog, ami túlmutat már egy közösségen. Mert lehet közösségben lenni valakivel, és lehet valakivel barátságban lenni, ami a közösségnek egy mélyebb megnyilvánulása, egy mélyebb kapcsolata. És erről szeretném, ha beszélni nektek. Úgyhogy megkérdezem, ki az, aki most van itt először közöttünk, aki soha nem volt még. Egy kéz ott a magasban. Isten hozott téged. Rád is igaz, és mindannyiunkra igaz, hogy ő szeretne egy valóságos közösséget velünk, aminek vannak szintjei. A Szent Szellemmel való barátság nem a megszokottságon vagy a vallásosságon alapszik. A Szent Szellemmel való barátság az gyakorlatilag az engedelmességen keresztül kerül egy mélyebb szintre, vagy egy magasabb szintre a személyes közösségben, a neki való engedelmességben nyilvánul ez meg. Túl kell lépnünk a tudatlanságon, és azon a közönyön, és azon a, hogy is fogalmazzam, azon a tudatlanságon, hogy ő csak egy erő, vagy egy elérhetetlen, megközelíthetetlen, háttérbe vonuló, halkszavú személy, akivel nem lehet aktív közösségünk. A Szent Szellemmel való közösség egy aktív közösség, nem egy passzív dolog, amikor nincs interakció közöttetek. Van a 2. Korintusi levél 13. fejezetében, az utolsó igeverse, a 13-as versben egy nagyon érdekes kijelentés. Itt ezt mondja Pál apostol, így köszön el a korintusi gyülekezettől. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, és a Szent Szellem közössége minnyájatokkal. A Szent Szellem közössége minnyájatokkal. És amiért a keresztényeknek a sokasága nem nagyon tudja, hogy mit jelent ez valóságosan, sőt, nagyon keveset tudnak erről a működésről, az egyszerű tény, hogy nem ismerik őt, hogy nem ismerik a Szent Szellemet. Sok-sok év, sok-sok tanítás után is ő az, aki a legkevésbé ismert, legkevésbé megértett, vagy félreértett, keveset tanulmányozott, az igéből nem jól értelmezett Isten, aki sok ember, sok keresztény szemében nem azon a szinten van, nem azon a magasságon van, mint Jézus, és nem azon a isteni nívón, mint az Atya. Pedig a Biblia világos és egyértelmű. Ahogy az Atya az igében, az Új Szövetség igéjében Jézust Istennek nevezi szó szerint, ugyanígy a Szent Szellemet is Istennek nevezi a Biblia az Új Szövetségben is. És nem három különböző Istenről van szó, egy Istenről van szó, akik oly mértékben, összhangban, oly mértékben, egységben vannak, hogy egy lényegi isteni formát alkotnak. Nem lehet ezt szavakkal kifejezni, mert a teremtett világban nincs erre példa. Nem tudunk erre hasonlatot hozni. Nagyon gyenge kísérletek vannak erre, hogy hogyan lehetne a teremtett világból valamilyen metaforával vagy hasonlattal elmagyarázni az isteni hármasságot. Ott van a tojás, van a héja, van a sárgája, van a fehérje, És amikor egy tojásra gondolsz, akkor nem a három különböző fő alkotó elemére gondolsz, hanem egy tojásra. Egy tojásra. Mégis megvan benne a sárgája, megvan benne a fehérje, és megvan benne a héja is. És furcsa, hogy egy tojáshoz hasonlítom Istent, és nem is akarom ezt tenni, csak látjátok ennek a logikailag nem feltétlenül kibontható formáját, de ennek ellenére egyértelmű és világos, hogy a Szent Szellem Isten. És a Szent Szellem Istennel való közösségre, kapcsolatra hívja fel itt a figyelmet a 2 Korintus 13.13-ban Pál apostol. Több szintje van a róla való tudásnak, több szintje van a róla való megértésnek, és ezt a kifejezést, ezt tegnap alkottam meg magammal, amikor ezen gondolkoztam, hogy több szintje van a tudatlanságnak is a Szent Szellemmel kapcsolatban. A legapróbb, ilyet nem a legapróbb, a legmélyebb tudatlanság a Szent Szellemmel kapcsolatban, a keresztények körében nagyon jól le van írva az apostolok cselekedeteinek 19. fejezetében, a 2. versben. Ahol elmegy Pál apostol prédikálni az efézusi gyülekezetben, hát a 2. verset akartam, de olvasom az 1-est is, jó? Tehát Apcsel 19, 1-es, 2-es vers így hangzik. Lőn pedig azon közben még Apollós Korintusban volt, hogy Pál eljárván a felsőbb tartományokat Efézusba érkezik, és mikor nébei tanítványokra talált, mondanékik, vajon vettetek-e Szent Szellemet, minek utána hívőké lettetek? Azok pedig mondának néki, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szent Szellem. Ez a belépő szint a tudatlanságban. Hogy még azt sem hallottam, hogy van Szent Szellem, és kik mondták ezt? A világ? Nem. Hívők, akik Jézus Krisztusban újjászülettek. Azt sem tudták, hogy ezt eszik, vagy isszák. Hogy ez görbe, vagy négyszögletes, hogy ez szál, vagy röpül, vagy enni kell, vagy inni kell. Mit kezdjünk ezzel? És akkor a Szent Szellemmel való teljességre elvezette őket Pál, és nyelveken szóltak, betöltekeztek, stb. Tehát ez a kezdőszint. Úgy hiszem, hogy itt a mi közösségünkben, mi gyülekezetünkben, mivel hogy az őről való tanítás több mint 30 éve elég világos és elég egyértelmű, és az ige megszámláltatlan sokaságban elhangzott már évekkel ezelőtt, amikor a Szent Szellemről volt tanítás. Ez nem kérdés itt közöttünk. A Szent Szellemmel kapcsolatos meg nem értés másik és következő szintje, amikor hallunk róla, de egyáltalán nem személyes a vele való kapcsolat. Amikor hallunk őről a tanítást, amikor hallunk őről a prédikációt, amikor olvasunk róla a Bibliában, amikor nyelveken imádkozunk, és azt gondoljuk és azt hisszük, hogy én már megérkeztem. Én már megkaptam a Szent Szellem ajándékát, betöltekeztem Szent Szellemmel, és nekem most már igazából minden megvan, hogy én már elvégeztem az iskolát, nekem már erről diplomám van, nekem most már itt ennyi, és megvan a bizonyítvány róla. De lehet úgy élni keresztényként, hogy az ember nyelveken imádkozik. Sőt, lehet úgy szolgálni, hogy a gyülekezetben évek óta nincs új ember, a közösségben nincsenek a világból megtértek, a személyes életükben nincsenek megértések, a személyes életünkben nincsen növekedés. Lehet így élni úgy, hogy az ember betöltekezett, idézőjelben mondom, betöltekezett Szent Szellemmel egyszer, nyelveken imádkozik, sőt lehet nyelveken imádkozva élni az életet úgy, hogy személyes kapcsolat, mély ismeret nincs a Szent Szellemmel. Lehet úgy nyelveken imádkozni, láttunk ilyet, tapasztaltunk ilyet, talán a saját életedben is tapasztaltál ilyet, hogy igazából gyökeres változás, hogy a Szent Szellem megváltoztasson téged, és te megismerd őt, az valójában nincs meg. Csak van egy elmebeli tudás, van egy elmebeli ismeret, van egy információ, hogy milyen ő, de a személyes kapcsolat az egy másik szint. Nem elég tudni a fejben, nem elég hinni, hogy az ige igazság, a személyes kapcsolatnak vannak mutatójelei. Örülsz, remélem, hogy hallod ezt ma. Nem elég, hogy hallasz róla, és nem elég, hogy tudsz róla, ismerned kell ők. Nem elég prédikálni róla, ismerned kell őt. Nem elég olvasni róla, ismerned kell őt. Nem elég elolvasni benne hinnek a Jó reggel Szent Szellem című könyvét, ismerned kell őt. Nem elég pufogtatni meleg levegőt, hogy az igéhelyekkel együtt, ismerned kell őt. Ha szeretnél valamit az életedben kulcsként hallani innen a pulpitusról, egy mindenre választ adó Jolly Joker mondatot, kijelentést, akkor az ez. Ismerd meg a Szent Szellemet személyesen. Mindenre válasz ő neked. A legfontosabb személy az életedben ő. A személyes életedben, a vállalkozásodban, a családodban, a szolgálatodban a legfontosabb személy ő. A személyes ismeret. Persze ez onnan indul, és semmiképpen nem szeretném az ige ismeretet és az elmebeli tudást legkicsinyelni, hisz ma is erről van szó, ma is őről a tanítok. Ma is információt adok át róla neked. De a személyes kapcsolatra te tudsz eljutni vele. Ezt senki nem tudja helyetted megtenni. Senki nem képes arra, hogy kialakítsa ezt a kapcsolatot veled. És az igazság, hogy ez elég lehet, napi 3-4 perc. Elég lehet, amikor az ember levetközi a vallásos frázisokat, azt a vallásos Istent megszólító érzelemmel, csupán érzelemmel teljes szóhasználatot, és őszintén odáll Isten elé, odáll Jézus elé, odáll a Szent Szellem elé, és azt mondja, hogy meg akarlak téged ismerni. És ebben az ember lehet nagyon következetes. És mondhatod azt, hogy addig én föl nem állok, amíg nem hallok tőled valamit. Addig én nem hagyom abba a Biblia olvasást, amíg nem szól az ige hozzám valamit. És nem azt mondom, hogy mindenki legyen szélsőségesen fanatikus, de ha akarsz valamit, ha elég éhes vagy, akkor megelégítetsz. Sok ember van, aki vágyakozik mindenféle dologra, de nem kapja meg, vagy nem jön valóságba az életébe, mert nem eléggé akarja. Van sok ember, aki hajlandó együtt élni a fájdalommal, mert nem fáj neki eléggé, hogy azt mondja, hogy nem, ennek ellenállok. Valaki hajlandó a Szent Szellemmel úgy élni az életet, mint hogy idáig élte, de ne olyan emberek legyünk, akiknek elég ennyi. Van több és van mélyebb. Alig várja, hogy válaszoljon neked a Biblián keresztül. Ő alig várja, hogy szóljon hozzád a belső bizonyosságon keresztül. Ő alig várja, hogy szóljon hozzád a teremtett világon keresztül. Egy tojáson keresztül, egy gyümölcsfán keresztül, vagy bármi, ő képes rá. Bármit képes használni. Ha elég éhesek vagyunk, ő nem az a fajta Isten, aki hagyja, hogy mi kiszáradjunk és éhségben legyünk úgy, hogy abba halljunk bele. Ő meg akar minket elégíteni. Jobban meg akar minket elégíteni, mint amennyire mi vágyunk ő utána, hogy meg legyünk elégítve. Ő ezt akarja, és amikor ezt felismered és meglátod, és a személyes kapcsolatodban ez egyre inkább kinyílik, akkor egyre inkább vágyakozni fogsz rá, hogy a vallásos kliséket eldobva személyes kapcsolat után vágyakozzál. És nagyon sok példát lehet hozni a teremtett világból, az emberi kapcsolataidból is arra, hogy milyen kapcsolódásaid vannak a gyermekeiddel, a házastársaddal, a szolgálatestvérekkel, a barátaiddal, a munkatársaiddal, hogyan kapcsolsz hozzájuk, mint személyekhez. Nem túl bonyolult, a Szent Szellemmel kapcsolatban is hasonlóképpen kell kommunikálni, beszélni. De ez az első és legfontosabb dolog, hogy felismerd, hogy ő egy személy. Van egy mélyebb szintje a Szent Szellemmel való kapcsolatnak, amikor nem csak beszélgetsz vele, hanem engedelmeskedsz neki. Van a Szent Szellemmel való kapcsolatnak az a szintje, amikor tapasztalod őt, ismered őt, és túl vagy már egy-két félreértésen is, és túl vagy már egy-két olyan dolgon is, amikor nem jól értetted őt, és ez teljesen rendben van. A tanulási folyamatnak ez a része. Nincs olyan gyermek, és te sem így nőttél fel, hogy mindent nullától Z-ig tökéletesen tudtál volna elsőre, amikor annak nekifogtál. A Szent Szellemmel való kapcsolat is ilyen, hogy nem úgy működik, hogy azonnal mindent tudsz oda-vissza és ismered őt, hanem fokozatosan, lépésről lépésre, mélységről mélységre egyre jobban ismered meg őt, ahogy az idő telik. Lehet egy jó kapcsolatod vele a korai keresztény életedben is, de hogyha ezt folytatod, akkor évekkel később még mélyebb lesz a kapcsolatod. És nem tudsz oda eljutni, hogy azt mondd, hogy hát én már nem tudok Istentől már többet hallani, kapni, mert már mindent tudok róla. Ő kimeríthetetlen, kibeszélhetetlen gazdagsága van. Amikor nem csak beszélgetünk vele, amikor nem csak olvassuk az igét, hanem az ő késztetéseire, az ő belső vezetésére engedelmesek is vagyunk, ezt hívja a Biblia, én úgy hiszem, annak, amikor a barátainak neveztetünk. A barátság egyik előnye, ha valakivel barátságban vagy, az az, hogy hozzájutsz a barátoktól olyan információhoz, amelyekhez másnak nincs hozzáférése. Lapozzunk a János evangéliumra, a 15. fejezetre, amit mindannyian ismertek, a szőlőtős példa van ott, és leginkább erről a példázatról ismerős ez a fejezet. De miután Jézus elmondja ezt a példázatot, nem fejezi be a mondandóját, mert a 13-as, 14-es versben ezt mondja. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nagyon fontos itt látni, és nagyon fontos itt tudni, hogy amit itt olvasunk, ez Jézus bizonyságtétele a tanítványokról, ez Jézus bizonyságtétele rólunk. Itt nem mi teszünk bizonyságot Jézusról, hanem ő jelent valamit ki mi rólunk. De itt fontos érteni és tudni, hogy az Úr parancsainak a megtartása nem tesz minket az ő barátaivá. Itt ezt úgy kell helyesen értelmezni, hogy ha az ő barátai vagyunk, akkor megtesszük az ő parancsolatait. Jó? Tehát ne cseréljük meg ezt a sorrendet, és ne üljünk fordítva alóra, ne váljunk törvénykezővé, és ne mondjuk azt, hogy mindig megteszek mindent, ezért én jogosult vagyok arra, hogy Istennek a barátjávának neveztetem. Tovább lépve egyébként Pál apostol azt mondja, hogy mi Istennek a fiai vagyunk. És itt hozza a példát tovább, olvasom is a 15-ös verset, hogy nem mondanak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondalak, mert mindazt, amiket én az atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Tehát mi a barátságnak az egyik következménye? Az, amit az atyától hall, mondja Jézus, azt megjelentem nektek. Amit az atyától hall Jézus, nem jelenti meg mindenkinek, hanem megjelenti az ő barátainak. Na most Jézus, Atya, Szent Szellem, ők egyek. A vele való barátságban itt A maga a definíció, ahogy Jézus a barátságról beszél, és ezt megfogalmazza, ez kicsit más, mint ahogy mi a világban a barátságról úgy gondolkozni szoktunk. Mert azt mondja, hogy ti a barátaim vagytok, mert azt teszitek, amit mondok néktek. Mi lenne, oda mennél valakihez, akit te barátodnak gondolsz, és azt mondod neki, hogy te azért vagy a barátom, mert azt teszed, amit én mondok neked. Mi lenne? Furcsán nézne rád a barátod. Mert a barátság alapjába véve nem erről szokott szenni, hogy egyik a másiknak szó nélkül engedelmeskedik. Hanem van egy kölcsönösség, de a bibliai meghatározása itt az az, hogy a barátaim vagytok. Mert amit én mondok, azt ti megcselekszitek. És úgy hiszem, hogy a Szent Szellemmel való kapcsolat, a Jézussal való kapcsolat, az Atyával, az Istenséggel való kapcsolatnak egy mélyebb szintje az, amikor nem csak olvassuk az igét, nem csak hallunk tőle, nem csak szeretjük őt, nem csak tiszteljük őt, hanem megtesszük azt, amit ő mond. Itt ez a szó van, és tudom, hogy ez az átmeneti korszak itt még az evangélium, nem vagyunk még benne pontosan az új szövetségben, mert az ugye Jézus halál után lett beiktatva. De itt azt mondja Jézus, hogy megcselekszitek azt, amit én parancsolok nektek. Nagyon érdekes dolog ez itt. Az első, sőt, igazából két helyen olvasunk a Bibliában arról, hogy valakit Isten barátjának nevezett. Ábrahámról van szó, akit a Bibliában, mind az Ószövetségben, talán több helyen is, és az Új Szövetségben is így nevezi meg az ige, hogy ő Istennek a barátja. És hivatkozik arra, hogy úgy beszélgettek, mint barátok. És Mózessel kapcsolatban is, azt hiszem, az Új Szövetségben van a hivatkozás visszafelé, hogy úgy beszélgetett Isten Mózessel, mint ahogy a barát beszélget a baráttal. Ahogy a barát beszélget a baráttal. Ott nincs képmutatás, egy igazi barátságban lehet őszintén megmondani azt, amit én gondolok. Az őszinte barátságban meg lehet fogalmazni az elismerést, a tiszteletet, a szeretetet. És én hiszem és tudom, hogy az őszinte, egyenes, gerinces barátság az arról szól, hogy meg lehet fogalmazni negatív vagy akár kritikus gondolatokat is. Mert a barátságban, ha bölcsek a benne lévők, akkor nem ellenséget látnak ilyenkor bennünk, hanem érzik a szeretetet. Az, hogy a kiigazítás az nem azért van, hogy én téged tönkre tegyelek, hanem azért, hogy téged felemeljelek. És amikor a Szent Szellem való barátságról beszélünk, akkor nem gondolom, hogy nekünk meg kellene fogalmazni kritikát felé, tehát ez kiesett a képletből, de az ő irányunkba mutatott tisztelete, szeretete, megbecsülése, felemelése, kedvessége, bátorítása, ez nyilvánvaló. Az, hogy ő hogyan támogat minket, hogyan segít minket, hogyan vezet minket, hogyan szeret minket, ez kézzelfogható. Ezt látjuk az igéből, hisz ő a vigasztaló, ő a segítő, ő a pártfogó, ő az, aki tanácsol minket. És ugyanezt mi is megtehetjük felé, hogy mi is szeretjük őt, tiszteljük őt, és azt mondjuk, hogy most nem a telefonommal, nem a tévével foglalkozom, nem a szomszédnak a kutyájával foglalkozom, hanem veled foglalkozom, téged akarlak tisztelni, szeretni, megbecsülni. És el akarom neked mondani, hogy veled akarok lenni. És azt mondod, hát Istennek erre nincsen szükséged, ő Isten. Hát igen, nem fog duzzogva a sarokba vonulni, azt mondani, hogy milyen barát vagy te, de ne felejtsük el, hogy mi Istennek a képére lettünk teremtve. És hogyha nekünk jól esik a bensőséges kapcsolat és bensőséges viszony, Istennek ne esne jól. Az, amikor ez szívből jön, az, amikor ez hálaadásból jön, az, amikor ez önkéntesen jön. Hát dehogy nem. Ő megteremtett minket olyan autonómiával, hogy mondhassuk neki azt, hogy igen, én ezt meg akarom tenni, és Mondhatjuk azt, jogunk van hozzá, azt mondjuk, hogy én ezt nem akarom megtenni. És Isten ezt a döntést tiszteletbe tartja. De mennyire jó leesik a Szent Szellemnek, amikor barátként viszonyulsz hozzá. Amikor ő tud hozzád beszélni úgy, hogy tud tőled kérni dolgokat. Mert hogy mi tudunk tőle kérni dolgokat, ez nem kérdés. Olyan hosszú az e-mail lista, olyan sok minden van ott fölírva, olyan sok az, ami ott van a trón előtt, hogy ez kell, az kell, amaz kell, és hogyha le van írva egy papírra, annyiszor át lett már írva, hogy ez már olyan vastag, hogy átszakított a papírt. De Isten tudja azt, hogy milyen listád van, és hogy mi mindent kértél tőle. De amit ő kért tőled, tőlem, tőlünk, ez a barátságnak, illetve a közösségnek az a szintje, amikor mi ezt megtesszük. És erről beszél itt Jézus, hogy én föláldozom az életemet az én barátaimért. És ti az én barátaim vagytok, ha vagy amikor megcselekszitek azt, amit én kérek tőletek. Erről beszél, felolvasom még egyszer. Jó? Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit én az atyától hallottam, tudtul adtam néktek. Barátoknak van belső háttérinformációja az atyától, Jézuson keresztül, azaz a Szent Szellemen keresztül. Ha akarsz Istentől infókat, nem pletyka szintjén, hanem megértés, kijelentés, tudás szintjén, akkor legyél a barátja. Vannak dolgok, amiket nem osztunk meg mindenkivel. Minél közelebb van hozzánk valaki, minél inkább a egyre szűkülő körben, felénk, egyre kevesebben vannak, akik közel vannak hozzánk, annál több információt osztunk meg velük magunkkal. Vannak dolgok, amiket te soha nem fogsz megosztani velem, és ez teljesen rendjén van, mert nem vagyok a te szűk körödnek a része. Mert a te szűk körödnek a része a feleséged, a gyermeked, a te családod. És vannak dolgok a te életedből, mik nem tartoznak rám, hanem a családodra tartoznak. Ez nálam ugyanígy van. Vannak dolgok, amiket nem fog senki tudni, ismerni, csak a feleségem, senki más. És ez egy rendjén van. És minél közelebb vagyunk, minél inkább benne vagyunk abban a belső körben, az atyával, Jézussal, a Szent Szellemmel, annál több információt elhoznánk. Nem a másikról, nem a pletykáról van szó, és ez nem negatív, pejoratív kifejezés, hanem a közelségből fakadó kijelentés. Jézusnak is megvolt ez. A tanítványaik között is voltak különbségek. Volt rengeteg tanítványa. Azon belül volt a 70 tanítvány, akit kiküldött. Azon belül volt a 12 tanítvány, akit kiküldött. A 12-n belül volt egy hármas kis belső kör. Tudjátok ki? Péter, János, Jakab. A belső kör. Tehát ez nem egy rossz vagy gonosz dolog. Nem kell mindenkinek mindenről tudni, nem kell mindenkinek mindent elmondod. Ha bölcs vagy, nem jártatod feleslegesen a szádat. Főleg nem belső információkról. De az igazság, hogy Isten sem osztogatja, szórja szét az igazságait ész nélkül. Őrá igaz az, amit kér tőlünk, hogy legyünk bölcsek. Mert azt kéri tőlünk, hogy a kincseinket, a gyöngyeinket ne szórjuk a disznók elé. És ezt nekünk mondja, de hogyha ezt mondjuk ő alkalmazza, akkor ez ugyanaz igazság fennáll. Itt is. Bár ő minket nem nevez semmiképpen sem disznónak, de zárójel bezárva. Tehát nem túl sok helyen szerepel a Bibliában az, hogy Isten valakit barátjának nevezett volna. Ábrahámról van itt csak említés, Mózesről van szó itt, és ugye tudom én, és értem én, hogy a barátságnál van egy még mélyebb kapcsolódás, ez a fiúság. Amikor valakinek a vér szerinti leszármazottja, az egy vér szerinti kapcsolódás. De úgy hiszem, hogy Vannak olyan családok, amikor, még nem is feltétlenül kell így lenni, csak ezt a példát hozom, hogy a gyerek nem barátja a anyunak meg apunak, hanem messze állnak egymástól. És bizonyos értelemben ez jól is van így. Tehát egy apa szerep, az egy apa szerep legyen, ne egy barát szerep. Ugyanakkor lehet ez a kapcsolat mély, és lehet barátság is. Értsétek ezt jól, nincs most erre időm, hogy ezt kifejtsem. Tehát, hogyha te valakinek az édesanyja vagy, akkor viselkedj úgy, mint az édesanyja, nem pedig úgy, mint egy barát. Bizonyos helyzetekben. Beleseket van a kezem ebbe. Mindegy. Ez zárjuk itt a szálat, jó? Ezből majd egyszer beszélünk. Tehát ez a ritka kapcsolat, hogy Isten és ember között barátság lehet, ez egy különleges dolog. Az, hogy megnyílik egy teremtő Istennel egy lehetőség bármiféle kapcsolódásra, ez egy csodálatos dolog. Az, hogy még barátai is lehetünk, vagy csodálatos bármilyen kapcsolat, de hogy barátok lehetünk, ez túlmutat mindenen. Ez túlmutat mindenen. Úgy hiszem, hogyha a Szent Szellemmel kapcsolatos tanításról van szó, akkor el kell mondani azt, hogy a közösség a Szent Szellemmel akkor fejlődik barátságá, hogyha nem vagyunk engedetlenek. Nem lehetséges a Szent Szellemmel kialakítani olyan mély, bensőséges, oda-vissza működő jó kapcsolatot, hogyha engedetlenek vagyunk. Az engedelmesség a kulcs a Szent Szellemmel való kapcsolatnak az elmélyüléséhez. És itt nem a világ nagy megváltó, nagy kérdések azok, amikkel kapcsolatban döntést kell hozni és engedelmeskedni kell, hanem sokszor ezek apró dolgokkal indulnak. Mert nem csak tanulnunk kell a Szent Szellemről, hanem meg is kell tegyük azt, amit ő mond. És nagyon sokszor ezek végtelenül egyszerű dolgok. Nagyon egyszerű dolgok. Ennek egy nagy akadálya sokszor a saját hústestünk, a meg nem újtott gondolkozásmódunk. Van egy csomó dolog a Bibliában, amire az ige felszólít minket, mint erkölcsi lényeket, hogy hogyan éljük a keresztény életünket, hogy változzunk el a Jézus Krisztus hasonlatosságára, hogy megszentelődjünk. És amikor a Szent Szellem arra bátorít és arra próbál téged noszogatni, hogy bocsáss meg valakinek, akkor te azt tedd meg. Különben engedetlen leszel. És nem tudsz a következő mélységi szintre lépni. Amikor arra kér téged, hogy időt szánjál dolgokra. Amikor arra kér, hogy segítsél valakinek valamiben. Amikor támogass valakit valamiben. Amikor támogass egy ügyet valamiben. Amikor arra kér, hogy hagyj el bizonyos barátokat, kapcsolódásokat, vágjál le magadról. Erre kér, akkor ott a kérdés, hogy engedelmesek vagyunk-e, vagy nem vagyunk engedelmesek. Amikor kér valamiféle fajta szolgálatra, engedelmesek vagyunk, vagy nem. Amikor arra kér, és ez egy kulcs dolog, hogy alázd meg magad, akkor engedelmesek vagyunk, vagy nem. Amikor arra kér, hogy hagyd abba a kicsapongó életet, és a züllést, vagy az ivást, és kezdj el inkább szolgálni, akkor hajlandóak vagyunk-e engedelmeskedni neki. Sokszor ezekből a dolgokból nem teszünk meg dolgokat, mert kimagyarázzuk magunknak. Mert a Szent Szellemnek a közlése felénk és a hangja felénk, az nem feltétlenül olyan egyértelmű, mint amit most a fizikai füleddel hallasz az én fizikai számból. Mert ő nem ilyen hangon keresztül vezet. Ő leginkább a belső bizonyosságon keresztül vezet, és a Szent Szellem tanítások későbbi módjaiban, vagy későbbi alkalmaiban fogok erről beszélni remélhetőleg jó sokat. Most jó sokáig ez a tervem, hogy őróla lesz szó. Tehát kibeszéljük magunkat az engedetlenségben, kibeszéljük magunkat, néha okoskodunk, néha kompenzálunk, mert nem akarunk megtenni dolgokat, mert kényelmetlen. Mert azt gondoljuk, hogyha a Szent Szellem vezet minket, akkor ez mindig olyan dolog lehet, ami számomra kényelmes, ami a számomra nem megerőltető, ami a számomra nem jelenti a komfortzónából való kilépést. Viszont de, nagyon sokszor a Szent Szellemnek a kérése felénk, feléd az, hogy olyasmi dolgot tegyél, ami a te számodra egy áldozat. Odaadni valakinek a jó cipődet, hogyha van mellette még 22 a polcon, vagy a szekrényben, a te részedre az nem olyan hú de nagy áldozat. Vagy igen? A testednek, az egódnak, igen. De ezek az áldozathozatalok, amiket megteszünk, mert ugye ő mutatta be az igazi áldozatot, és a mi áldozatunk felé egy viszont engedelmesség lehet, ezek képesek minket mélyebbre, bejebbre vinni a vele való kapcsolatban. És hogyha az apró kicsi dolgokat nem tesszük meg, akkor ne álmodozzunk nagy-nagy világmegváltó, nem tudom micsoda, fejlődésű szolgálatról, akármikről. Sokszor mondják az emberek, hogy ezt akarom tenni, azt akarom tenni, ilyen tervem van, olyan álmom van, és látnak valamit, amit Isten megmutatott nekik, hogy a jövőben mit fognak végezni, és azt gondolják, hogy innen oda lehet ugorni. De nem lehet innen odaugorni 8 méterrel előbbre egy helyből. Végig kell menni dolgokon. Azt kell használnod, és abban kell engedelmes lenned, és azt kell megtenned, amiben most vagy. Hogyha szeretnél egy 1000 fős gyülekezet pásztora lenni, akkor legyél hűséges azon az 5 emberrel, aki most rendelkezésre áll. Ha szeretnél nagy vállalkozást építeni, akkor legyél tisztességes és becsületes és adófizető azzal a bevétellel és azzal a körülménnyel, ami most van. És járd végig a lépcsőfokot, járd végig a szamárlétrát, mindenféle elnevezése van ennek. Járd végig. És az engedelmességnek a próbája az, hogy a következő szintre tudsz-e lépni, vagy nem. Nagyon sokan nem akarnak ott engedelmeskedni, ahol most vannak, hanem ott akarnak engedelmeskedni, amikor majd ahova menni szeretnének, ahol lenni szeretnének évekkel később. De ez nem így működik. Ott kell engedelmeskedni abban, amiben vagy. Hűséges is csak azon tudsz lenni, ami most van, ami rendelkezésre áll. Ami nincs, azon nem tudsz hűséges lenni. Azzal az idővel bánjál jól, ami most rendelkezésre áll. Azzal a pénzzel gazdálkodj, hogy helyesen és jól, ami most rendelkezésre áll. Azt oszd be jól, amivel most rendelkezel. És abból adjál, ami most van. Nem abból, amit szeretnél, hogy majd legyen. Vagy ami nincs. És ha már szóba jött ez, direkt ki akartam hagyni, de nem ússzátok meg. Amikor a Szent Szellem pénzügyekkel kapcsolatban szól hozzád, akkor ez nem azért van, mert azt szeretné, hogy te egyre rosszabbul éljél anyagilag, hanem pont az ellenkezőjét szeretné, ellenkezőjét akarja, és próbál rávezetni arra, hogy hitben járjál. És bizony lesz olyan, amikor kér, hogy valakit, vagy valamit, vagy valamilyen ügyet támogassál. Vagy lehet, hogy azt kéri a Szent Szellem, hogy most már értsd meg 30 év keresztény élet után, hogy a tizedfizetés az egy bibliai alapelv. Az új szövetségben is nem a törvény alatt. Nem kötelező, de ha a Szent Szellem azt kéri tőled, hogy legyél bőkezű adakozó, akkor az ennek való engedelmesség képessé tesz téged arra, hogy elmélyüljön vele a barátságod. Az engedetlenség, az, hogy kimagyarázod, inkább nem adok, inkább imádkozom egy órával többet. Inkább minden vasárnap ott vagyok a gyülekezetben, csak ne kelljen belenyúlnom olyan mélyen a pénztárcámba. Vagy hogyha fordítva is igaz ez, és nem akarom ezt kifigurázni, imádságra hív az Úr egy 20 percre minden nap. Csak mondtam valamit. Vagy 10 percre, vagy fél órára. Nekem 3 perc bőven elég, inkább adakozok többet. Csak ne kelljen azt megtennem. És nem feltétlenül zajlódik ez le az embernek a fejében, de így kompenzálunk dolgokat sokszor a Szent Szellem vezetésében és a vele való kapcsolatban, és azt gondoljuk, ez így jó, ez így rendben van. De Isten nem kérte tőled azt, hogy imádkozzál 2 órát. Ő azt mondta, hogy nyúj mélyebben a zsebedbe. Vagy Isten nem kérte tőled azt, hogy azt a pénzösszeget azt te vedd le a bankszámlán és adakozz be a gyülekezetnek. Nem azt kérte tőled a Szent Szellem, hanem azt kérte tőled a Szent Szellem, hogy menj oda valakihez, és öleld meg, és mondd neki, hogy én nagyra becsüllek és szeretlek téged. Tehát ne akarjuk a Szent Szellemmel való kapcsolatunkat saját fejből kiokoskodni, mert ez a rávaló koncentrálás, a rávaló fókuszálás, ez segít minket, hogy elmélyüljünk. Ha a figyelmünket eltereljük és kimagyarázzuk, akkor engedetlenek vagyunk. Sokszor van az, hogy az emberek mennyire nagyon büszkék, mennyire nagyon fel vannak fuvalkodva, hogy ők Isten szellemét követik, és kérsz tőlük egy olyat, hogy 2 széket rakjál arrébb, de arrébb rak 5-öt. Vagy arrébb rak csak 1-et. Se többet, sem kevesebbet nem kell tenni, mint amit a Szent Szellem kér, hogy mondd nekünk. Mert ha kevesebbet csinálsz, vagy teszel, vagy teszek, akkor engedetlen vagyok. Ha 2-szer annyit teszek, akkor azzal könnyen engedetlenségbe kerülhetek bele. A Szent Szellem arra kér, hogy vegyél részt havonta 3 evangelizációs alkalmon. De te elmész 8-ra. Ez engedetlenség lehet. Isten látja a te szívedet, mindenki szívét, mert nem erre kért ő. De ha csak 1-re mész el, mert neked mindenféle kifogásod van, neked pénzbe kerül a vonaljegy a BKV-n, és mindenféle magyarázatod van rá, akkor ez a barátság nem fog elmélyülni. Van olyan, hogy közösségünk van, és hallunk tőle, és olvassuk a Bibliát, és imádjuk őt, és szívből szeretjük őt, de egy másik szint, egy másik mélység az, amikor meg is csináljuk azt, amit ő kér, és ő mond nekünk. Ez egy magasabb szint. Van a Bibliában példa nem egy, és nem 2 erre, hogy ott van például Saul. Azt mondta neki az Úr, ugye Sámuelen keresztül, hogy pusztítsa el az amálekitákat. Állatostól, ökröstől, férjestől, asszonyostól, gyerekestől, mindenestől tiltani őket. Erre jön a proféta, aztán hallgatja a báránybégetést, a juhokat. És ő kompenzált, hogy de hát én engedelmes voltam, ezeket az állatokat Istennek áldozom fel. De rosszat tettem ezzel. Istennek adom oda, de Isten nem ezt kérte Saultól. És itt hangzik el az a bibliai, Isten szívéből fakadó alapelv, hogy jobb az engedelmesség, mint az áldozat, a véres áldozat. És az engedetlenség olyan Isten előtt, mint a szennyes ruha. Úgyhogy sokan vágyakoznak, szeretnék Istennel való személyes kapcsolatot. Vágyakoznak ő utána. Az engedelmesség szintünk hol van? Ez a kérdés. Ez nem egy nyomás kell felettünk legyen, nem egy törvényszerű vagy törvénykező rossz érzése kell minket eltöltsön, mert egyikünk sem mondhatja el, senki, hogy hiba nélkül, tökéletes engedelmességben élte az életét idáig. Bár így lenne, vagy bár úgy lenne, hogy nagyon magas szinten ebben jártunk volna, sokszor engedelmeskedtünk értelemszerűen, és volt, hogy nem. És ő ugyanúgy szeret minket, ugyanúgy akar minket, ugyanúgy belénk fektette a bizalmát, ugyanúgy akar minket vezetni tovább, de ettől az egy dologtól függ a Szent Szellemmel való nagyon mély és bensőséges kapcsolat, hogy engedelmeskedünk neki, vagy nem. Ez ajtót és utat nyit a mélyebb kapcsolat felé. Egy nagyobb változás felé nyitja meg az ajtót. Egy nagyobb és mélyebb változásra, hogy egyre jobban elváltozzunk felé. Már látom, hogy nem tudom befejezni mai alkalmat, de legalább lesz a következő alkalomra is egy muníció. Azonban van még itt egy pár gondolat. Akartam nektek példát hozni az 1 Mózes 24-ből, de ez majd a következő alkalommal lesz. Viszont nem ússzátok meg ezt a pár gondolatot még, amit most elmondok. Ahhoz, hogy mély kapcsolatot tudjunk kialakítani a Szent Szellemmel, legalább 2-3-4 dolog. Ott kell legyen az elménkben, a szívünkben, és erre összpontosítanunk kell. Tehát tudnunk kell azt, hogy ő jelen van. És ez olyan hétköznapi kijelentésnek tűnik, ez olyan sokszor hallott dolognak, de ő nem csak a gyülekezeti dicsőítésben van jelen, nem csak a prédikációban van jelen, hanem jelen van, amikor otthon vagy, lát és hall és tud rólad mindent akkor, amikor eszel, akkor, amikor iskolába mész, akkor, amikor beindítod az autót, akkor, amikor a munkámban vagy. Neki nincsenek határai. Mindenhol jelen van, és szeretne befolyást gyakorolni rád, és szeretne növekedést adni neked. Mindenben és mindenkor. És a személyes kapcsolat vele az nagyon jó, amikor van időd, kézzelfogható, elkülönített időd arra, hogy semki és semmi mással ne foglalkozz, csak bibliaolvasással, imádsággal, vele való beszélgetéssel, mert bemész a szobádba, és magadra zárod az ajtót, vagy bemész a fürdőszobába, vagy a kamrába, vagy a padlásra, vagy kimész a vízpartra, vagy az erdőbe, és ez nagyon jó. De vannak élethelyzetek, amikor erre így nincs lehetőség, mert nagyon elfoglalt vagy. És nem feltétlenül azért vagy elfoglalt, mert te így akartad, hanem azért, mert ő maga tett elfoglaltá téged. Ebben az időben is meg kell találnod a lehetőséget arra, hogy elkülöníts magadnak csendes időt, de akkor, amikor nem nagyon van lehetőséged erre, mert például szültél egy gyermeket. Az a gyermek nap 24 órájában felügyeletet kíván a te számodra, ott aztán van minden, van befelé menő információ a gyerekben, meg kifelé jövő információ a gyerekből, alul-fölül mindenhogyan, és ordít, és álmos vagy, és fáradt vagy, és arra sincs időt, hogy megfésülködj, és ki vagy merülve, akkor is tudhatod, hogy a Szent Szellem jelen van, és te megszólíthatod őt. Még a felkorbácsolt érzelmeidben is megszólíthatod őt. Még a legmélyebb katasztrofális lelkiállapotodban is szólhatsz hozzá. Neki nincsenek határai, és úgy vagyunk megteremtve, hogy reagáljunk Istenre. Érezhetjük őt a testünkben, a lelkünkben, az érzelmeinkben, és tudatosan gondolhatunk rá. Tudatosan gondolkozhatunk róla, és tudhatjuk, hogy ő jelen van. És dönthetünk úgy, hogy ő rá gondolunk. Akkor is, amikor kattognak a számítógépen a billentyűk, akkor is, amikor másra kell koncentrálni, mert egy prezentációt kell tarts egy munkai megbeszélésem, vagy éppen ülsz az iskolában, és figyelni kell a tanárra, vagy ott ülsz a székeden, és hallgatsz engem, vagy a éppen aktuális prédikátort, akkor is tudhatod, hogy most is ebben a pillanatban is megszólíthatod őt. És akár mondhatod azt, hogy Uram, nem értem Attilát, Szent Szellem, segíts nekem, hogy értsem, amiről miről beszél. Mert nekem ez kínai. Mondhatod ezt. Magadban. Megfogalmazhatod ezt. Azt is mondhatod, hogy fejezze már be, mert dél van és éhes vagyok. De én arra bátorítalak téged, hogy tartsál ki még egy pár percet. Tartsál ki még egy kicsit. Ő bennünk lakik, és nem kell élmények útján feltétlenül találkoznunk vele, hanem hitáltal szólítjuk őt meg, és ezért nem is kell élmények után futkosnunk, mert ő bennünk él, ő benned él. Tehát ez az egyik legalapvetőbb dolog a vele való kapcsolódásra. A másik, amit tényleg nem úsztok meg, mert ezt el akarom mondani, hogy tisztelned kell őt. Tisztelned kell őt. Nagyon szomorúan látom, hallom időnként, tapasztalom, hogy embereknek elképzelésük nincs arról, hogyan kell Istent tisztelni. Hogy ő benne van a nevében, hogy ő szent. És ez nem azt jelenti, hogy egy merev, egy rugalmatlan, vallásoskodó, vagy ostorral csapkodó, valaki kemény valaki, és kockán kell viselkedni, és állni, és úgy kell viselkedni mindig, amikor a seregben a százados rákiabál a katonára, Nem, egyáltalán nem erről van szó, hanem például arról, hogy a tisztelet egyik legjobb kifejeződése az, hogy engedelmeskedünk neki. Az, hogy tiszteljük őt, amikor dicsőítés van, közös dicsőítés, és ő ráfigyelünk, amikor tiszteljük őt, hogy na, inkább nem is beszélek. Tehát figyelünk, tisztelet az, amikor figyelünk arra, hogy ő mit kér tőlünk. Tiszteljük őt, és vajon barátjának érez ő minket a személyes kapcsolatban. Otthon érzi magát-e bennünk, benned? Otthon van-e ő? Igazán jól érzi magát? Vagy csak, mint egy rossz hasonlatot hozva, úgy érzi magát, mint a mesében, az Aladdinnak a csoda lámpájában a dzsin, hogy be van oda zárva szűkösen, és alig várja kijöjjessen, nem jól érzi magát, szűkösen van. De Szent Szellem nem így, ugye nem így érzi magát bennünk. Nem akarom egy dzsinhez hasonlítani, véletlenszerűen sem, de vajon mennyire komfortos neki bennünk élni, velünk együtt létezni, vagy mennyire szomorodik meg, az miatt, hogy nem figyelünk rá. Az a légkör, amelyet a hozzáállásunkkal, a tetteinkkel, a gondolatainkkal teremtünk, az tiszteli őt, vagy inkább megszomorítja. Én úgy hiszem, hogy az engedelmesség az örömet okoz neki. Az engedelmesség az ő szeretet nyelve. Minden embernek megvan az a nyelv, amin szeret hallani. Amin szereti azt, hogyha kifejezik felé azt, hogy megbecsüléssel és tisztelettel és szeretettel vannak felé. Valaki az ajándékot szereti, valaki az ölelést szereti, valaki a kedves szavakat, valaki a közös időtöltést szereti. Én úgy hiszem, hogy a Szent Szellemnek a szeretet, legfőbb szeretet nyelve az, hogy engedelmeskedünk neki. Ez Isten szeretet nyelve. Ő ettől érzi azt, hogy mi szeretjük őt. Ettől érzi magát boldogan, boldognak. Mi szeretjük őt, hogy engedelmeskedünk neki. Lehet, hogy nem azért kellene imádkozni, hogy érezzük az jelenlétét, hanem azért, hogy ő érezze a miénket. Mi lenne, a közösségünk vele nem rólunk szólna, hanem ő róla szólna. Mit változtatnánk az életünkön? Vagy mit változtatnál te az életeden, hogyha fizikailag jelen lenne az életedben Isten, akár a testben, mint Jézus? Ott lenne az autódban, ott lenne a konyhádban, ott lenne a hálószobádban, ott lenne a munkahelyeden, mindig ott lenne fizikailag veled, jelen lenne. Hogy viselkednél? Milyen szavakat engednél meg a szádon? Milyen gondolatokat engednél meg, amikor tudod, hogy ott van, és ott áll melletted egy szent Isten? Érdekes kérdés ez. A Szent Szellem így van ott jelen, benned. Ennek a tudata, ez segít nekünk abban, hogy tiszteljük őt, és segít nekünk abban, hogy hogyan éljük az életünket. És hogy nem csak jelen van, hanem értünk és miattunk van jelen. Ez egy nagyon fontos dolog. Nem azért, hogy ő kiskirályként uralkodjon felettünk, hanem értünk van itt. Értünk van benne. Érted van benned. Érted? Hogy te érted van benned a Szent Szellem. Te érted. Nem úgy vesz körbe minket, mint hogy a környezet körbe vesz, hanem aktívan részt akar venni bennünk és a velünk való közösségben. Ha benned él, akkor te magad hordozod az ő dicsőségét. És erről majd legközelebb beszélek, hogy a Szent Szellem olyan, mint ha ő lenne Istennek a kincstárnoka, ő hordozza Istennek a dicsőségét. Ő hordozza Istennek az erejét. De Istennek a dicsősége benned él. És ő nem csak egy távoli, elvont fogalom, hanem egy valóságos személy az életünkben, aki vágyik arra, hogy azt mondhassa nekünk úgy a szíve teljességéből, hogy te az én barátom vagy. Amen. Dicsőség Istennek. Álljatok fel, kérlek benneteket. mennyei atyánk, oda szánjuk magunkat, oda szántuk magunkat neked. Te igédnek a hallására. Köszönjük neked, hogy nem csak hallgathatjuk, hanem szólhatjuk is az igédet, mely szól a mi szívünkhöz. Köszönjük, Szent Szellem, a jelenlétedet az életünkben. Köszönjük azt, hogy te mindig Jézusra mutatsz, őt dicsőíted. Te alázatos vagy, te vagy az alázatnak a szelleme. Nem magadat propagálod, hanem az Úr Jézust mindig. Nem magadra irányítod a figyelmet, hanem mindig Jézusra. Köszönjük ezt neked. Kívánjuk a veled való mélyebb kapcsolatot, a veled való közösséget, a veled való barátságot. Taníts minket erre. Kérünk téged, hogy légy a segítségünk ebben. Éhezzük azt, hogy veled mélyebb kapcsolatban legyünk. Hogy megláthassuk mindazokat, amiket te elterveztél, amiket te elrejtettél előttünk. Köszönjük neked. Amen.